Testvérek, olvasom Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott leveléből a 8. fejezet első 11 versét. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Kedves testvérek, ez a 8. fejezet kicsi bonyolult szövegezésben igazában a középpontja a római levélnek. Előtte volt 7 fejezet, jön a 8., mint középső fejezet, aztán egy kis kitérő, 9-10-11, a zsidók titka az evangélium nézőpontjából, és a 8. fejezet tulajdonképpen a 12. fejezetnél folytatódik, a zsidó közbevetés után, és következnek az erkölcsi következmények az előzőkből. Tehát mondom, ez egy középponti fejezet, egy más csoportosítás szerint megmarad a hit, remény, szeretet. A Bibliában van egy fejezet, amelyik a hitről szól, a hit hősei, ismeretes a zsidó levél 11. fejezete, egy hatalmas felsorolás a hit hőseiről, először egy definíció hitről, aztán felsorolás a hit hőseiről, a reménység, ezt a fejezetet nevezhetjük a reménység himnuszának, mert majd olvasni fogjuk a végén, egy diadalmas bizonyságtétel van, hogy sem élet, sem halál, földiek, mennyeiek, semmi nem szakaszthat el minket az Isten szeretetétől, amely van a Krisztusban. Tehát egy hatalmas reménység, himnusz az, amivel befejeződik ez, hit, remény, szeretet, az közismert, hogy a szeretet himnusza az 1 Korintus 13. Tehát a nagy egészen belül vannak ilyen kiemelt fejezetek, ez a 8. fejezet is ilyen kiemelt fejezet, amelyik tehát elmondja az új életet, és aztán majd következik az új életnek az apró pénzre váltása, 12. fejezettől kezdve. Most ez, hogy új élet, ezt Pál apostol így fogalmazza meg, hogy szent lélek által való élet. Eddig test szerinti életet éltünk, aztán jött a nagy váltás, változás, megtérés, újjászületés, erről szól ez, ami a Szent Lélek munkája bennünk, és azután a kivitelezése az új életnek. Tehát mondom, lehet így értelmezni, és jó az, hogy egy ilyen egész rálátásunk van a római levélre, Az első 7 fejezet beszél arról, hogy bűnösök vagyunk, tehetetlenek vagyunk, akár zsidó, akár pogány, egyik se tudja betölteni Isten törvényét, méltók vagyunk mindnyájan a halálra. Ezzel fejeződik a 7. fejezet. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Tehát az első 7 fejezet az, hogy milyen nyomorult bűnösök vagyunk, azután jön a kegyelemnek ez a fejezete, amelyik arról szól, hogy az Isten adja az ő lelkét, és lélek által képesek vagyunk arra, amire lélek nélkül nem voltunk képesek. A bűn törvénye, Mózes törvénye, mind tehetetlen volt velünk szembe, de a Szentlélek törvénye megerősít minket új életre. És azután következik, mondom, ennek a hatalmas üdvténynek az apró pénzre váltása, a hatalmas üdvtény az, hogy Isten kiemelt minket a mi testi elkötelezettségű életünkből, lelket adott nékünk, szent lelket, és most már lehet egészen másként élni, mint azelőtt. Itt is azt kell mondanom, ami egyébként benne is van, ha gondosabban olvassuk a szöveget, hogy első hallásra nagyon merev az apostol. Vagy test szerint élünk, vagy lélek szerint élünk. Régebben test szerint éltünk, most már lélek szerint élünk. Ez elvileg igaz, de azért ezt is egy kicsit szelídíteni kell ebből a merevségéből, és azt kell mondani, hogy nem vagy-vagy, hanem is-is. Nem vagy testi életet élünk, vagy lélek szerint élünk, dönteni kell, és egyikből átmegyünk a másikba. Nem ilyen egyszerű, mondom, elvileg így van valóban, a megtérés által kapunk szent lelket, új élet kezdődik, de gyakorlatilag nem ez a merev vagy-vagy van, vagy test szerint élek, vagy lélek szerint, hanem is-is, azelőtt mindenestül test szerint éltem, kaptam a szent lelket, és most már test szerint is élek, meg lélek szerint is élek. Nem egyszerre teljesen győzelmes életre jutunk. Még akkor sem, hogyha a szent lelket kapunk Istentől. Találkoztam emberrel, aki azt mondta, hogy engem úgy betöltött a Szentlélek, hogy én, ha akarnék, se tudnék már vétkezni. Hát ez teljes félreértése az igének, Pál apostolnak, mert ő beszél arról, hogy igaz ugyan, hogy kaptunk lelket, de a test erőtlensége miatt nem tudjuk 100%-ig megvalósítani az új életet. Tehát mondom, ez az egyik bevezető megjegyzésem, hogy soha se alkalmazzuk mereven a dolgokat. Jó lehet, elvileg igaz a merevség. Elvileg vagy megtéretlen életet élek, és akkor test szerint élek. Elvileg, ha megtértem, új életet élek. De a gyakorlat azt jelenti, hogy e testben élek a megtérésem után is. Tehát belejátszik, bele muzsikál, vagy bele ront a test szerint élet az új életbe is. De most egy képet szeretnék a továbbiakban használni, ami az egész római levél tartalmát szemlélteti előttünk. Tehát ezt a hármasságot, hogy azelőtt bűnben most kiömlött reánk Isten lelke, tehát kegyelmet vettünk, tehát a továbbiakban éljünk a kegyelem szerint. Egy egyszerű kép szemléltesse a római levélnek ezt a gazdag kerekségét, mert egy csodálatos kerek gondolatvilág ez a levél. Gondoljuk ezt a példát, hogy valaki lopott, csalt, sikkasztott, de utolérték, letartóztatták, ítélkeztek felette, börtönbe zárták, méltán, igazságosan. Ez a Róma 1.7. Loptunk, csaltunk, hazudtunk, a törvény utolért, megítél a törvény, a bűnnek a fogságában, a rabságában élünk. Itt jön aztán a 8. fejezet, az amnestia, a kegyelemnek a nagy eseménye. Az amnestia börtönben élő embert kihívja, kiszabadítja a börtönből, felfüggesztem a büntetés, nincs többé büntetés, amnestia van, kegyelmet kaptál, kijöhetsz a börtönből, ám de, és itt van a Róma levél utolsó néhány fejezete, kijöhettél, ám de azért, hogy törlezd azt az adósságot, azt a csalfaságot, mindent, amit elkövettél, ó emberi, mi voltodban. Ez a keresztény etika. Tehát még egyszer ezt a hármat, loptál, csaltál, hazudtál, a törvény utolér, börtönbe vagy, Róma 1-től 7. fejezet végéig. 8. fejezet az amnestia, és pedig több, mint amnestia, mert nem egyszerűen csak elengedi Isten a 1-től 7-ig bűneimet, hanem isteni segítséget ad, ez a Szentlélek töblete. Isteni segítséget ad nekem, hogyha kiszabadultam a saját múltamból, bűnös múltamból, akkor nem egyszerűen csak azt mondja, hogy gyere ki, aztán csináld most már a jót, hanem azt mondja, hogy gyere ki a saját múltadból, bűneidből, és az én segítségemmel tedd jóvá azt, amit jóvá kell tenni, és élj újfajta életet. Ez a Szentléleknek a töblete. Az amnestia fölött nem egyszerűen csak bűnbocsánatot kapunk, hanem a lélek által isteni erőket kapunk, hogy azt az új életet, amit az Isten nekünk ajándékozott, azt valóban meg tudjuk valósítani, amint már többször mondottam, apró pénzre tudjuk váltani. Tehát ezért a középpontja a római levélnek a 8. fejezet, mert itt van a nagy fordulat, még egyszer, és ne unják meg a testvérek, hogy próbálom nagyon belekalapálni mindenkibe ezt a gyönyörűséges szerkezetet. Először bizonyítja Pál, hogy halálra, ítéletre, kárhozatra méltó bűnösök vagyunk, Róma 1-7. Azután bemutatja nekünk az új élet titkát, ez pedig az, hogy most már nem test szerint, hanem lélek szerint, szent lélek szerint élünk, mert kitöltetett ránk Isten szelleme, szent lelke, Róma 8, és a 12. fejezetben gyönyörűen, mondom, a kis közbevetés a zsidó problémáról, a közbevetés után következik az, hogy most már szabad vagy, szent lelket is kaptál, jöjj ki a saját börtönödből, énednek, múltadnak, okosságodnak, vallásosságának, eddigi börtönéből jöjj ki, és élj új életet, egyfelől saját erőfeszítéseiddel, de még inkább a Szentlélek segítségével. Mondom, a Róma 8 után gyönyörűen következik a 12. fejezet, amelyik így mondja, egy bizonyos tehát, hangsúlyos itt, ugye a tehát az egy következtetést jelző mondat, mivel, hogy így volt, tehát, most a továbbiakban így legyen, mivel, hogy a bűnre kegyelmet kaptál, tehát következzék a keresztény etika, a keresztény erkölcstan. És ez a tehát, ez az, ami a 12. fejezetben megszólal, azt mondja Pál, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, mondhatná azt, a Róma 1-7-8 után tehát, mivel így van a dolog, bűnös kegyelmet kapott, Róma 1-7-8, tehát az Isten irgalmasságára kérlek, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ez a tehát bevezeti az etikát, a keresztény erkölcstant. Ez tehát ennek a 8. fejezetnek a jelentősége, és most már éppen csak ismételni kell ezt, hogy ti azonban nem test szerint éltek, ti most már új életet kaptatok, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát nagyon kemény igazából Pál, azt mondja, hogy vagy kaptatok szent lelket, és az munkálkodik bennetek, és akkor a Krisztuséi vagytok, vagy nem kaptatok szent lelket, és akkor lehettek vallásos emberek, erkölcsös emberek, sokféle jót el lehet mondani rólatok, kultúremberek, művelt emberek, humános, humanista emberek lehettek, de nem vagytok a Krisztuséi úgy, mint akik engedelmesen elfogadták a Szentléleknek az ösztönzéseit. Mondom, ezt a képet szeretném a szívetekre helyezni. Sok bűnt követett el az ember, a törvény utoléri, lelkiismeretünkben a törvény utolér, vagy a bibliaolvasásunkban az ótestamentumi törvény, a 10 parancsolat utolér, elítél minket, a bűnnek a rabságába vagyunk, börtönbe vagyunk, de jön az amnestia, a bűnbocsánat, negatív módon eltörli a bűnöket, pozitív módon isteni erőket ad, hogy azoknak a segítségével élhessem az új életet, Róma 12 és következő fejezetei. Nem hiába gyönyörködtek a Róma levél, Római Apostolok levélben a nagyok, a legnagyobbak, Luther, Márton, Calvin János, tudjuk azt, hogy ebből a levélből született gyakorlatilag a reformáció is, ebből a levélből értette meg Luther, Márton azt, hogy az Isten úgy törvénykezik, hogy felfüggeszti az ő szigorú törvényét, és egy újfajta törvény, a kegyelem törvénye szerint, ahogy itt így mondja, az élet lelkének törvénye megszabadított. Tehát átélte Luther, hogy nem kell reszketni az Istentől, az Isten színe előtti megjelenéstől, a szemtől szembekerüléstől, nem kell rettegni, mert az Isten irgalmasan megváltja az embert, és a római levélnek ez a menete, amit az imént vázoltam, ez fölragyogott Lutherben, aki azelőtt megpróbálta a törvény cselekedeteivel, bőjtel, aszkézissel, megpróbálta kifizetni az Istent, és maga is tudta nagyon jól, hogy nem fizeti ki, nem lehet ezekkel kifizetni. Fölragyogott néki az evangélium. Az Isten ingyen, kegyelemből elfedezi a bűnöket, és nem csak, hogy új élet lehetőségét adja, hogy most aztán fogjak hozzá, és csináljam az új életet, hanem szent lelket ad, szinte azt mondhatnám, hogy szárnyakat ad, szárnyalást enged, a lelkiekben egy nagyszerű szárnyalást enged, megvilágosodást, erőket kapunk, és ezzel lehet új életet élni. Aki ezt nem egyszerűen csak tudja, hanem átélte, annak ez hatalmas evangélium, a rómaiakhoz írott levél. Még befejezésül csak annyit, hogy Pál apostol a vallásos emberekkel találkozván lépte nyomon, hiszen minden városban, a zsinagógába ment először, ott kezdte a missziói munkáját. Sokféle vallásos emberrel találkozott, zsidókkal is, de a provinciákban, a római impérium különböző nagyvárosaiban, Korintusban és Efézusban és a többi, találkozott a zsinagógában Isten kereső pogányokkal is. Tehát ő átélte azt, hogy mit jelent a vallásosság. És talán szabad egy kis gondolatjátékkal azt mondani, hogy amikor a vallásos emberekkel találkozott, akkor igazából két csoportja állt eléje a vallásos emberek nagy sokaságából. Az egyik csoport volt az, akinek volt Isten élménye, de nem rendszerezte azt, manapság is van, és nagyon áldottak ezek, akiknek van Isten élményük, de nem szövegezik meg, nem tudják rendszerbe foglalni az Isten élményüket. Boldogan, lelkesen, lelkendezve mondják, hogy az Isten megszabadított. Tehát van egy ember csoport, ahol van Isten élmény, de nincs rendszer, de sajnos van az ellenkezője is, és ezzel is biztosan találkozott a zsinagógákban is Pál apostol. Vannak emberek, akiknek van rendszerük, Isten élmény nélkül. Ez a kétféle vallásos csoport van. Tehát az egyik, amelyiknek valóságos Isten élménye van, de nem szedte rendbe az Isten élményeit, hanem csak úgy buzognak benne az Isten élmények rendszertelenül, nem tragédia ez, nem kötelező, hogy mindenki dogmatikus, meg professzor, meg tudós legyen, de van ilyen. Van ilyen, hogy Isten élmény, anélkül, hogy ezt rendszerbe tudná foglalni, okosan tudna róla bizonyságot tenni, és sajnos van az ellenkezője, amikor is valakinek gyönyörűen kicsiszolt vallásos rendszere van, Heidelbergi K.T., Helvétit vallás, Kálvin János Institúcia, tehát van, akinek nagyszerű vallásos rendszere van, anélkül, hogy Isten élménye lett volna. Ezzel két ember típussal találkozott Pál, és a harmadik, az a bizonyos új ember, annál az az érdekes, hogy az új ember nem van, mint ahogy a vallásos ember van a maga megrögzött vallásosságában, rendszerében. Az új emberre az jellemző, hogy az új ember történik. Sokszor mondtam már ezt a szót, ide is lehet alkalmazni. Az új ember nem egyszerűen van, hanem történik, ami azt jelenti, hogy az óemberi életét éli továbbra is, de benne megjelenik egy új csira, egy új életerő, egy új inspiráló erő, egy új mágneses erő, és az vonza őt. És ez Pál apostol szerint a program zsinagógába, gyülekezetbe, mindenütt ez a lehetőség, hogy adva vagyunk, mint óemberek, a testiségben, a test törvényében, és Isten belénk helyez egy igét, egy indítást, egy Szentlélek inspirációt, és ez a kismag elkezd nőni bennünk, és előáll a feszültség az óember és az új ember között, de akiben az a kicsi mag megjelent, az már elvileg hitben kimondhatja, hogy nem ér a nevem, jól lehet tovább csinálok sok mindent az óemberi életemből, nem ér a nevem, én már új ember vagyok. Meditációs példa, Simon Péter, aki először Simon volt, aztán új nevet kapott, de nem lett egyszerre kőszikra, nagyon bizonytalan, ingatag életet élt, és igazából megalázás volt, amikor annál a húsvéti jelenetnél is Jézus nem úgy szólította meg, hogy Péter, szeretsz engem, hanem Simon, Jónának fia. Visszament Jézus oda, hogy Simon, van benned isteni mag? Szeretsz engem? Megismételte, és végül neki búsult Simon, hogy bizony, Uram, igazad van. Igazad van, Uram. Na de most ez a lényeg, hogy az új ember az történik, az megvalósul, az megszületik és növekedik el egészen a dicsőségig. Áldjon meg Isten minket, hogy benne legyünk ebben a folyamatban. Vaskosan óemberek vagyunk mindnyájan, de belénk helyezett egy csirát Isten, és az jó esetben él, jó esetben növekedni akar, jó esetben szembe kerül az óemberünkkel, jó esetben kínlódunk, úgy, mint Pál apostol, ó, én nyomorult ember, jó esetben kapunk szent lelket, jó esetben a Szentlélek fölé helyez minket önmagunknak. De szoktuk mondani, önmagam alatt vagyok. Így van. De van ilyen lehetőség, hogy önmagam fölé emelkedem. És ez csak Szentlélek által lehetséges. Hajtsuk meg a fejünket.